Márk evangéliuma első fejezetéből a 21-től a 28. versekig. Ezután elmentek Kapernaumba, szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, hogy ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé, Galilea egész környékén. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, dicsőítünk téged, és magasztalunk, mert te hatalommal szóltál. Neked egyedül van teremtő hatalmad, neked egyedül van hatalmad a világegyetem felett, és annak minden lakója, minden teremtménye felett. Dicsőítünk téged, mert te vagy egyedül Úr és Király, és szeretnénk ma térdet hajtani előtted, és megvallani, hogy legyél a mi életünknek is Ura és Királya. Parancsolj és szólj a mi életünkben is, hogy változás történjen. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szavadat nem arra használod, hogy rombolj, hanem arra használod, hogy életeket építs és ments. És köszönjük neked, hogy így akarod a mi életünket is felépíteni. Kérlek, hogy így szólj ma hozzánk a te ígédből, hogy az életünk megváltozhasson, hogy új perspektíva nyíljon előttünk, hogy meglássuk, hogy te vagy az élet forrása, és ebből a forrásból akarjuk napról napra meríteni. Kérünk Bencéért, aki az igét hirdeti ma közöttünk, hogy segítsd őt, áld meg őt a te lelkeddel, segítsd őt, hogy azokat a szavakat és azokat a gondolatokat tudja szólni, amire készítetted őt, amit nekünk üzensz rajta keresztül. Kérünk mindazokért a helyekért, és így a gyermekeinkért, gyermekisten tiszteleteikért is, ahol a te ígéret szólják ma, hogy hadd legyen ott is a te beszéded élet és lélek, hadd újítson meg lelkeket, gyermeklelkeket vagy felnőtt szíveket, hadd teremtsen életet mindahol, ahol a te ígéd hangzik ma. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.
Amikor kisgyermek voltam, akkor nagyon érdekeltek engem a rejtélyes dolgok. A nagyszüleinknek a régi házánál volt egy patak, ahol milyen nagyon kis csörgedező patak volt, de már gyerekként is tudtuk, hogy a pataknak a víze az megy valahova. És ahogy lementünk ez a patakhoz, akkor láttuk, hogy amerre folyik a patak, ott azért rendesen be van nőve, így gazdal, növényzettel, és nem tudtuk, hogy merre megy. Ezért néha, amikor nem annyira figyeltek, akkor kisurantunk, és akkor mentünk a patak mentén, vágtuk a gazat, vágtuk a dzsumbujt, hogy meglássuk, hogy merre visz ez a patak. És most így felnőtt fejjel visszanézve, azért látom, hogy néha saját ilyen magánterületre is bementünk, néha olyan helyre bementünk, ahol nem kellett volna, Csalánosba, meg mindenhova. De már akkor is mozottak az ilyen rejtélyes dolgok, hogy tudni, hogy mi a vége, hol a vége. És ahogy a mai igeszakaszt hallhattátok, akkor olvashatunk egy ilyen megszállott emberről, egy démoni megszállott emberről. És ez is egy kicsit ilyen rejtélyes dolog számunkra, ami eléggé vonzó. Számomra eléggé vonzó, hogy mégis akkor mi van ezzel a világgal, mi van a léleknek a világával, azzal a láthatatlan világgal, ami körülvesz minket, amelyről a Biblia is beszél. És erről szeretnék beszélni ma egy kicsit, és betekintést adni ebbe. Mindenképp szeretném leszögezni, hogy ez nem egy teljes áttekintés lesz arra. Nagyon javaslok, vannak jó rendszeres teológiai könyvek, ahol utána lehet olvasni annak, hogy Isten szava mit beszél a szellemvilágról, a láthatatlan világról. Viszont a mai igeszakaszban megnézzük ezt a démoni megszállotta, vagy a tisztátalan lélekkel megszállott embernek a történetét. Egy sorozat végén járunk, amely sorozatban megnéztük azt, hogy Jézus különböző emberekhez, vagy embercsoportokhoz hogyan viszonyul, hogyan viselkedik velük, és ez lenne talán így az végső szó, hogy hogyan viselkedik ezekkel a tisztátalan lélektől megszállt emberekkel. Fontos leszögezni így a lélekkel kapcsolatban, vagy a lelkekkel, tisztátalan lelkekkel kapcsolatban, hogy ugyebár ők is valójában egy személyiség, egy személy, akinek azért csak léleknek nevezünk, mert hogy nincsen fizikai valóságuk. Nem ebben a fizikai világban élnek, viszont mégis az a világ, amiben élnek, az hatással van a mi fizikai világunkra. És az is nagyon fontos, hogy így a lelkekkel kapcsolatban megjegyezik azt, hogy a Biblia beszél jó lelkekről, azaz, ahogyan szoktuk emlegetni őket, angyalokról, és beszél gonosz lelkekről, azaz, amit itt is találtunk, például egy tisztátalan lélek, vagy ahogy más szóval szoktuk használni, hogy démon, vagy ördög esetleg, és ezek között van különbség. Van, aki ezt, hogy démon és ördög, azt talán szinonímaként használja, van, aki azt mondja, hogy ezek között talán rangbeli különbségek vannak, ebben most nem foglalok állást, de az biztos, hogy a tisztátalan lelkekben egy valami közös. Mégpedig azt, hogy ők a sátánt szolgálják. A sátán a legfőbb ilyen lélek, a legfőbb tisztátalan lélek, és neki a szolgái tulajdonképpen ezek. Ezek azért van a sátánnak szüksége ezekre a szolgákra, mert hogy a sátán Istennel ellentétben ő nem minden tudó, nem minden ható, és nem mindenütt jelen lévő. És bár egy erőteljes személyről beszélünk, egy hatalmas személyről beszélünk, mégis az ő ereje nem korlátlan. És az ő jelenléte nem tud ott lenni mindenhol, ezért vannak szükségei szolgákra, hogy azokat beossza, és ott legyenek, ahol ő akarja, hogy legyenek. És ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni azt, hogy a Biblia időkben ezek a szellemek ott munkálkodtak, ahol Jézus munkálkodott. És az evangéliumokat, ha megnézzük, most kifejezetten Márk evangéliumára szeretnék koncentrálni, mert hogy abban találunk 4 olyan esetet, amikor Jézus ilyen megszállott emberrel, vagy démoni megszállottsággal foglalkozik. Ezt Márk evangéliumából vettem, de hogyha megnézitek a szinoptikus evangéliumokat, azaz Márk, Máté és Lukács evangéliumát, akkor sokszor ezek a történetek fognak ott is visszaköszönni, talán plusz-minusz egyel, vagy hasonló számban. János evangélium az talán így ebből a szempontból külön van, de hogy ezek a történetek visszatérnek ugyanott. És ezek közül szeretném megnézni az elsőt, ami Márk evangéliuma első fejezetében van. Viszont szeretnék adni számotokra egy listát, mert hivatkozni fogok azért néha a többire is, hogy mégis hol találkozunk még ezekkel, ha utána szeretnétek olvasni. Az első fejezetben olvassuk tehát ezt a kapernaumi zsinagógai megszállottat, így lehetne talán legjobban fogalmazni. Aztán Márk evangéliumának az 5. fejezetében találkozunk a gadarai megszállottal, amikor Jézus átmegy a Genezáreti tó másik felére, és akkor ott találkozik egy megszállottal, Gadaránál. A 7. fejezetben találkozik Jézus egy megszállottnak az édesanyjával, mégpedig Tírus városában, ami már nem is Izrael földjén van, hanem kicsit följebb Fönícia felé. Ott van egy édesanyja, akinek a lánya megszállott, ott találunk egy történetet a tíruszi megszállottról. És végül a 9. fejezetben találkozunk még egy ilyen esettel, amit rögtön a megdicsőülés hegyén történtek után találunk. Jézus ott van a 3 tanítványával a hegyen, utána lejönnek, és akkor ezt úgy tudnám nevezni, hogy a megdicsőülés völgyi megszállott, mert ott vannak lent a völgyben, vagy a hegy lábánál, ahol szintén Jézus egy ilyen megszállottal találkozik, még pedig egy gyermekkel, akit az édesapja hoz oda, és ott is látjuk azt, hogy Jézus munkálkodik. És ezek közül a történetek közül, ugyebár az első az, amit szeretnék ma megnézni veletek. És hogyha előttetek van a vázlat, akkor az első ponttal kapcsolatban nagyon fontos meghatározni azt is, hogy hol történik mindez. Hivatkoztam már rá az előbb úgy, hogy mindez Kapernaumban történik. De mellette azt látjuk, hogy mégis a zsinagógában történik. Jézus bemegy a zsinagógába, és azt olvassuk róla, hogy azért ment oda, hogy tanítson. És elkezdte tanítani a zsinagógában összegyűlt embereket, és azokról azt olvassuk, hogy nagyon csodálkoztak, hogy milyen tanítása van. Olyan tanítása, amit még sose láttak, mert hogy a zsinagógában rendszeresen az írástudók, a farizeusok tanítottak, és akkor most odajön Jézus, és föláll ő, és tanít. És akkor olvassuk a 23. versben, hogy éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember. És már 0. kérdésként fel kell tennünk, hogy ott van a zsinagógában egy lélek. Egy ilyen tisztátalan lélek. És mégpedig erre azt tudnánk talán mondani, hogy azért lehetett ott, mert hogy egy ilyen néma lélek volt. Ő nagyon jól megbújtott, hiszen semmi dolga nem volt. Az írástudók és a farizeusok nem voltak olyan nagy hatással a zsinagógában arra, hogy a közösség változzon, a közösség fejlődjön, a közösség épüljön. Ezért a léleknek nem volt semmi dolga, hogy ezt lerombolja. De aztán jött Jézus, és elkezd más tanítani. Elkezd egy újat tanítani. És azt látjuk, hogy, ahogy a Jézus tanít, úgy akkor ez az ember felkiált. És milyen érdekes számunkra is, hogy itt ülünk az Isten tiszteletén, mindenki csendben van, és hallgatja azt, aki a pódiumról beszél, és milyen lenne, ha valaki egyszer csak felkiáltana, hogy na ne, ne, ez nem így van. Vagy hogy ezt hagyjuk. Vagy hogy mi közünk hozzád, aki ott beszélsz. És ilyen lehetett talán ott a zsinagógában is, hogy mindenki csodálkozott, mindenki álmélkodott, hogy milyen tanítás az, amit Jézus hoz. És egyszer csak ez a lélek fölkiáltott, és beleszólt az egész tanításba. És mindezt azért nagyon fontos megjegyezni, ezt az egész történet szeletet így, mert Jézus nem azért ment a zsinagógába, hogy ezt a tisztátalan lelket megkeresse. Sehol nem olvasunk azért, hogy Jézus bement a zsinagógába, hogy kiűzze az ördögöt. Nem, azt olvasjuk, hogy Jézus bement a zsinagógába és tanított. Jézusnak ez a célja volt. És Jézus munkálkodása alatt, akár a többi helyet megnézzük, ahol tisztátalan lelkeket ízött ki, akkor azt láthatjuk, hogy Jézus nem kereste ezeket a lelkeket, hogy űzze ki őket. Hanem épp, hogy a lelkek jöttek oda, vagy hogy találkoztak vele úgy, vagy hozták mások oda a megszállott embereket. Jézus tudta, hogy mi a célja. Ő azért jött, hogy megtérést hirdessen, hogy bűnbocsánatot hirdessen. És a lelkek jöttek, akik megkeresték aztán Jézust. És ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy ahol Isten elkezd munkálkodni nagyobb hatalommal, ahol Isten munkája elkezd kivirágozni, ott bizony a sátán is felfigyel, és elkezd ellen munkálkodni. Ahol egyszerűen egy lagymontag közösség van, és nincsen ott Isten munkája, ott a sátának nincs érdeke munkálkodni. Ott nem fog, oda nem fog erőket csoportosítani, hiszen neki is azért korlátozottak az erejei. Hogy mégis hova küld tisztátalan lelkeket, mégis hol kezd el munkálkodni. És Jézus tanításával, vagy Jézus egész munkásságával kapcsolatban látjuk, ahogy aztán János apostol visszautal Jézus munkájára, és azt mondja az első levelében, János 1:3-ban, hogy azért jelent meg az ember fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hogy az ördög munkáját lerontja. És Jézus azzal a tanítással, amit eljött erre a földre és tanított, azzal tulajdonképpen az ördögnek a munkája az csorbult. Eddig nagyon jól vitte véghez, elferdítette Izraelt, sikerült sok mindent elérni az ördögnek, de most jött Jézus, és ezt elkezdi visszaforgatni. És elkezdi az ellenkezőjére állítani a helyzetet, és most már Isten országa az, ami növekedik, és a sátán országa az, ami csökken. És ez bizony nem tetszik az ördögnek. Nem tetszik a sátánnak. És akkor, amikor ilyet tapasztal, akkor kezd el jobban munkálkodni ott. És ezt nagyon fontos megjegyezni így a tisztátalan lelkekkel, vagy az ördögökkel kapcsolatban, hogy ott fognak munkálkodni, ahol ellenállás van. Ahol ők is azt látják, hogy na valami mozgolódik, akkor ők oda mennek. És ezzel kapcsolatban érdemes elgondolkodni talán a mi életünkkel is. Hogy a mi életünkben milyen ellenállásokat tapasztalunk akár lelkileg. Hogy egyáltalán vannak ellenállások? Mert lehet, hogyha nincsenek, akkor nem azzal van a baj, hogy a sátán nem figyel ránk. Hanem azzal van a baj, hogy talán a mi szívünk nem ég annyira Istenért. Hogy nem kezdünk el annyira munkálkodni, a szolgálatunk az nem ott van, ahol Isten akarja látni. És akkor a sátának nincs értelme rád figyelni. Az ördögöknek nincs értelme a te életedbe beavatkozni. És ez nagyon-nagyon fontos ilyen szempontból, hogy tényleg csak ott fog munkálkodni az ördög, ahol azt látja, hogy az Isten országa növekszik. De aztán, ahogy tovább megyünk a második pontra, akkor látjuk azt, hogy fölkiáltott ez a lélek. Fölkiáltott a zsinagógában, a csendben, Jézus tanítása közben is, és három dolgot mond. Ebből az első kettő kérdés, a harmadik pedig egy kijelentés, és ezeket szeretném megvizsgálni veletek. Először azt mondja, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? És ahogyha megnézzük az eredeti fordítást, akkor lényegében valami olyasmit látunk, hogy neked és nekem mi? Mit neked és nekem? Vagy hasonló, hogy mégis mi a közös bennünk? Mert a lélek ott ült talán a csendben a hátul, máskor is lehet ott volt a zsinagógában, de most mégis közbe jött valaki, és azt mondja, hogy hát most mi közünk egymáshoz. És utána azt mondja, hogy Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. És utána kijelenti, hogy tudom rólad, hogy te vagy az Isten szentje. És érdekes, hogy azt mondja róla, hogy te vagy a szent. Szent vagy. És azon kívül pedig az a lélek, ez a tisztátalan lélek, tudta magáról, hogy ő meg nem szent. Azaz tisztában volt azzal, hogy mi a szentség fogalma. Tudta, hogy ő egy tisztátalan, és ezzel szemben áll a szent. És ez a kettő dolog nem fér össze, mert azt mondja, hogy mi közünk egymáshoz. Hát te szent vagy, én meg tisztátalan vagyok. Én gonosz vagyok. És az a durva, hogy a lélek számára az, hogy ezt tudta, ezzel tisztában volt, az nem változtatott az ő hozzáállásán. Nem változtatott semmin. Mert tudta, hogy van egy távolság, és az elválasztja őket. És így az ismeret, az, hogy ismered azt, hogy Isten szent, hogy kicsoda az Úr, az magában az hasztalan. Hogyha ebből nem formálódik hit, nem formálódik bizalom, akkor ez puszta ismeret marad, aminek nincsen semmi haszna. De utána tovább megy, és tulajdonképpen a saját kérdését megválaszolja egy másik kérdéssel. Azt mondja, hogy mi közünk hozzád Názáreti Jézus, valószínűleg azért beszél többes számban, mert hogy más esetekben is látjuk, hogy több lélek lakozhatott így együtt egy emberben, és akkor azt mondja, mi közünk hozzád Názáreti Jézus. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? És szinte már egy olyan kérdést tesz fel, amire ő is tudja, hogy az a válasz, hogy igen. Hogy Jézusnak az a célja, hogy az ördög munkáit lerontsa. És tudja ez a tisztátalan lélek, hogy ő munkálkodhat nagyon sok mindent, tehet akármennyit, de tudja, hogy mi lesz a vége. Tudja, hogy a világ mindenség végén, az ítéletkor, akkor ő hova fog kerülni, vagy hogy mi fog történni vele. És tudja, hogy neki pusztulás és ítélet a vége. Amikor egy másik történetnél, a gadarai megszállottnál amúgy, az az érdekes, hogy az ötödik fejezetben szinte ugyanezeket a szavakat olvassuk. A tisztátalan lélektől azt olvassuk az ötödik fejezet hetedik versében. És hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem. És itt is megjelenik a szenvedés, megjelenik a gyötrés szava, és azt mondja, hogy Jézus azért jött, hogy ítéletet hozzon felettük. És hogyha belegondolunk, akkor tulajdonképpen meg is válaszolta, hogy mi a közös Jézusban, és a tisztáltan a lélekben. Az ítélet. És ennyi. Azt mondja, hogy ha bármi közünk van egymáshoz, akkor az, hogy te fogsz megítélni engem. És Jézusnak, a szentnek semmi köze a tisztátalanhoz. Istennek, a szentnek semmi köze a tisztátalanhoz. Egyedül az, hogy ítélet vár rá, és ezt az ítéletet maga Jézus fogja kimondani. És az is nagyon érdekes, hogy azt látjuk a Bibliában, hogy a tisztátalan dolgokra arra mind ítélet vár. Ami tisztátalan, ami bűnös, az ítélet alatt van. Az Isten szentsége, az nem lehet közösségben semmilyen bűnnel. Az egyszerűen el van választva, külön van választva, amit maga a szent szó is jelent. Elkülönül minden tisztátalantól, minden világítól, minden bűnöstől. És ahogy a tisztátalan lelkek egyszer meg lesznek ítélve, úgy a tisztátalan dolgok is meg lesznek ítélve. És a világ, amely tisztátalanságban él, a világ, amely tisztátalanság felé törekszik folyamatosan, az meg lesz ítélve, és minden tisztátalan meg lesz ítélve. És ez az ítélet az, ami mindenkire vár. Minden tisztátalanra vár. És milyen jó azt, hogy láthatjuk, hogy Jézus mégsem egyből azért jött, hogy ítéljen. Nem azért jött el az első eljövetelénél Jézus, hogy ítéletet hozzon. Hanem ahogyan saját magáról idézi egy másik szövegben, egy másik szakaszban a zsinagógában, hogy ő azért jött Ézsaiás próféta szerint, hogy megtérést hirdessen, az Isten szabadulásának napját hirdesse. És utána, majd a második eljövetelénél, akkor fog ítéletet hirdetni. És hirdetem nektek is, hogy van szabadulás a tisztátalanságtól, van szabadulás a bűntől. Hiszen Jézus pontosan az ő saját vérével fizetett ezért a tisztátalanságért. Azért jött erre a földre, nem csak, hogy elpusztítsa, vagy hogy ítéletet hozzon az ördögök számára, hanem azért is, hogy helyreállítást és életet hozzon az emberek számára, akik készek odajönni elé, és készek megbánni a bűneiket. Úgy olvasjuk, szintén János levelében, az első fejezetben, a 7. verstől. Hogyha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga is világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Itt tehát a tisztátalanság az jelen van az életben, jelen van a világban. De van valami, ami ezt felülírja. Mégpedig Jézusnak a vére. Jézusnak a vére, akit képes tisztaságot hozni, és megtisztítani minket minden tisztátalanságban. Itt tehát gondolkozunk el a mi saját életünkön, hogy hogy is állunk ezzel. Hogy állunk a mi bűneinkkel? Hogy állunk a mi tisztátalanságunkkal? Oda vittük azt már Isten elé? Leborultunk már előtte? Mert hogyha elhisszük azt, hogy Jézus eljött, hogy bűnbocsánatot hirdessen, és az ő halála és feltámadása által képes ezt megadni neked, akkor ettől a tisztátalanságtól megszabadulsz. Akkor lehetsz újra tiszta, és neked már nem kell ítéletre menned. Már nem ítélet alatt vagy. És azt látjuk, hogy ez a lélek ezt nem tudta megérteni, nem tudta felfogni, nem tudta megtapasztalni. És utána tovább megy, és azt mondja róla, azt válaszolja neki Jézus, hogy némulj el. Némulj el. Miért kellett Jézusnak elnémíteni ezt a lelket? Hiszen pont azt olvassuk előtte, hogy ez a lélek fölkiáltott, és azt mondja, hogy tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. És ha belegondoltok, milyen durva lehetett az, hogy ülnek a zsinagógában az emberek, felszólal ez a lélek, nem tudjuk, hogy milyen hangon, vagy hogyan, de fölkiáltott, és azt mondja, hogy tudom rólad, hogy ki vagy. És őszinte szóval, én ott ültem volna a zsinagógában, akkor ez engem nagyon megérintett volna, hogy egy ilyen tisztátalan lélek felszólal, és bizonyságot tett Jézusról. És ez milyen erőteljes, hogy már a lelkek is Jézusra mutatnak. És Jézus mégis azt mondja, hogy némulj el. Ne folytasd. És ez pedig, még pedig azért, mert pont az, hogy mi a közös bennük. Hogy az a közös bennük, hogy Jézus meg fogja ítélni őket, de az nem közös bennük, hogy bizonyságot tehet róla ez a lélek. Mert Istennek nem csak az számít, hogy mit mondanak róla, hanem az is számít, hogy ki mondja róla azt. És a mi bizonyságtételünk, az szorosan összekapcsolódik a mi életünkkel. Jézus nem akart bizonyságtételt hallani egy tisztátalan lélektől. Egy ördögi megszállattól. Mert ők pontosan tudják, a lelki világban pontosan tudják, hogy ki az az Isten, ki az a názáreti Jézus, ki az a szent lélek. És erről bizonyságot is tehetnek, de Jézus nem szeretné. És mennyire érdekes, hogy más történetekben is, amikor megszállottal kapcsolatban olvasunk, akkor azt mondja Jézus, hogy némulj el. Ezt fejezd be. Nem, senki nem kíváncsi a te bizonyságtételedre, mert az nem egy olyan bizonyságtétel, ami nekem dicsőséget hozna, azaz Jézusnak. Sőt, amikor aztán az apostolok cselekedeteiben olvasunk, akkor Pál is találkozik Filippiben egy szolgáló lányjal, akiben ilyen megszállott lélek, vagy megvan szállva egy lélektel, egy ilyen jövendőmondó lélektel, és ő is kijelenti, hogy hát ezek a felséges Isten szolgái. És aztán Pál apostol azt mondja, hogy menj ki belőle. Nem vagyunk kíváncsiak ilyen bizonyságtételre. Ez nem az a bizonyságtétel, ami dicsőséget hoz. És ugyanezt mondja Jézus, hogy némulj el, és menj ki belőle. És nagyon érdekes, hogy akkor így a saját életünkről is elgondolkodunk, hogy vajon a mi bizonyságtételünk, a mi életünk, az hogyan kapcsolódik össze. Hogy mi bizonyságot tehetünk Istenről, de hogyha a mi életünk ezt nem támasztja alá, hogyha ezt nem segíti, akkor lehet, hogy Isten nem szeretné, hogy bizonyságot tegyünk. Lehet, hogy egy hiteltelen bizonyságtétel lesz. Mert Isten szeretné, hogy bizonyságot tegyünk róla, de szeretné azt is, hogy mindezt támasztjuk alá az életünkkel, a cselekedeteinkkel, az életvitelünkkel. Így tehát gondolkodjunk el azon, hogy a mi bizonyságtételünk az vajon hogyan áll. Hogy mi készen vagyunk-e így bizonyságot tenni róla, a mi életünkkel és mindenünkkel. És utána kiűzi ezt a lelket Jézus. Azt mondja, hogy nem maradhatsz ebben az emberben. Azt olvassuk máshol, a Máté evangéliumának 12. fejezetében Jézus tanít egy ilyen nagyon kis szakaszon a szellemvilágról, hogyan működnek ezek a tisztátalan lelkek. És arról beszél abban a szakaszban, hogy egy emberből kiűzik ezt a lelket, és az a lélek bolyong a pusztában, és nem talál nyugalmat. És tudhatjuk azt, hogy ezek a lelkek, ezek jól érezték magukat, hogyha volt egy úgynevezett gazda testük. Mert nekik ugyebár nem volt fizikai valós testük, ezért nekik akkor tudtak igazán munkálkodni, hogyha valakiben ott voltak. Hogyha valahogy kapcsolódtak ez a fizikai, biológiai világhoz. És utána tovább megy, és azt mondja itt ebben a tanításában Jézus, hogy bár ebből az emberből kiűzték a lelket, mégis az a lélek visszatér, és hogyha látja, hogy ki van csinosítva, ki van takarítva az ember belülről, így fogalmaz, akkor visszamegy még másik hét lélekkel. És Jézusnak a tanításából nagyon fontos azt meglátni, hogy ott nem ér véget Jézus szabadítása ezek az emberek számára, hogy ezek a lelkek ki vannak űzve az emberből. Hanem, hogyha ezek ki vannak űzve, akkor üresség lesz, akkor úgynevezett tisztaság lesz ilyen szempontból, van hely, ahova visszaköltözzenek. Hanem ezek a lelkek ellen az igazi megoldás az, hogyha ezt az ürességet megtöltjük valamivel. Az pedig nem más, mint a Szentlélek. És hogyha a Szentlélek valakibe beleköltözik a megtérés által, akkor ott már nincs helye másik léleknek. Akkor már nem jöhetnek vissza oda a gonosz lelkek, a tisztátalan lelkek. Tehát az igazi megoldás nem az, hogy Jézus kiűzi ezekből az emberekből a tisztátalan gonosz lelkeket, hanem az igazi megoldás az, hogy aztán ezek az emberek a megtérés által betöltekeznek a Szentlélekkel. És akkor, hogyha már valami be van töltve, akkor ott már nincsen hely mást betölteni, belerakni. Így tehát az igazi megoldás az az, hogyha a Szentlélekkel töltekezünk meg. És aztán tovább megyünk, és megnézzük azt, hogy utána mi is történt. Hiszen ez volt az ilyen csúcspont, a tetőpont a történet folyamán, hogy felszólal ez a lélek, és Jézus aztán egy minimális párbeszéd után kiűzi a lelket. És kimegy a lélek, és azt olvassuk, hogy a tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltásokkal kiment belőle. És akkor nyugi van, csönd van. És utána olvassuk azt, hogy mégis erre hogyan reagáltak a zsinagógai emberek, akik ott ezt mind látták, akik szemtanúk voltak. És fontos azt is meglátni ebből a szempontból, hogy talán a mi helyzetünk az egész történetben az beleillik ezeknek a zsinagógai embereknek a számára. Hiszen az evangéliumok nem azért vannak, hogy Jézust olyan szempontból állítsák elénk példaként, hogy mindenben olyannak kell lenni, mint ő, hiszen van olyan, amiben nem tudunk olyannak lenni, mint ő. Mi nem lehetünk Istenek, nem rendelkezhetünk olyan hatalommal, mint Jézus. Hanem Jézusra mutat az egész evangélium, és mi pedig, mint szemlélők, ott vagyunk, és reagálunk mindazokra, amit tesz Jézus. És ilyen szempontból látjuk azt, hogy ott vannak a zsinagógában az emberek, és ott van az a megszállott ember is. És nagyon érdekes, hogy ez a történet nem beszél arról, hogy mi történik azzal a megszállott emberrel. Vagy most már nem megszállott, mert most már egy normális ember, akiből Jézus kivizte a lelket. És azt látjuk, hogy nincs sehol. Az ember ott eltűnt. És ez a nagyon fontos, amit az előbb is mondtam, hogy itt nem érne véget az ő története. Nem ez az igazi vége, amit neki érdemelnie kéne. Hanem azt kéne látnunk valami olyasmit, hogy ez az ember leborult, és imádta Jézust, és követte őt. Sőt, nagyon érdekes, amikor a gadarai megszállott történetét olvassuk az 5. fejezetben, akkor azt látjuk, hogy mindez ott megtörténik. Ott nem ér véget a történet az, hogy Jézus kiűzi az ördögöt, és akkor mindenki csodálkozik, hogy húha. Hanem ott a gadarai megszállott, azt mondja, hogy Jézus, én követni akarlak téged. Ahová mész, ahova én akarok menni. És utána Jézus azt mondja neki, hogy nem engedlek, hogy velem menj, mert valami sokkal nagyobbra hívlak el. Sokkal nagyobb feladatod van. Mégpedig, hogy most már tegyél bizonyságot rólam. Hogy menj el és mondd el, hogy mi történt veled. És ez az igazi történetnek, vagy a történetnek az igazi vége. Ez lenne a történetnek az igazi vége. Ez az optimális befejezés. Hogy akit Isten megszabadított, vagy Jézus megszabadított ettől a szent, ettől a tisztátalan lélektől, az aztán megtér és követi Jézust. És róla tesz bizonyságot. De ebben a történetben sajnos erről nem olvasunk. Viszont olvasunk arról, hogy ez a közönség, aki azt mind látta, az hogyan reagál. És azt mondják róla, azt mondják, hogy mindjárt annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkáknak, és azok engedelmeskednek neki. És ezek az álmélkodők tulajdonképpen két hibát követnek el. Két hibát követtek el. Az első hiba az, hogy egy ilyen bizalmatlanság alakul ki bennük. Hogy Jézus cselekedeteit látva nem azt mondják, hogy ezt az új tanítást én követni akarom. Amit Jézus csinált, én azt az alapján bízni akarok Istenben, mert őt érdemes követni. Nem azt mondják, hogy én bízom benned, hogy én követlek, hanem azt mondják, hogy milyen új tanítás ez. Sőt, nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy egymástól kérdezgették, hogy milyen új tanítás ez. Gondoljátok el a szituációt, hogy ott vannak a sinagógában, Jézus megszabadítja ezt az embert, és az emberek csak úgy suttognak egymás között, hogy milyen új tanítás ez. Ahelyett, hogy oda mennének Jézushoz, és azt mondják, hogy akkor mesélj még többet. Milyen tanítás ez? Miről beszélsz te? És inkább egymástól kérdezgetik azt, hogy milyen új tanítás ez. Tehát ők felismerik azt, hogy mi történt, látják azt, hogy mi történt, de ebből nem formálódik hit, nem formálódik bizalom, hanem megmarad az ismeret szintjén. Tudomásul veszik azt, hogy ez megtörtént. Neki van hatalma a lelkek fölött. De aztán mégse bíznak benne. A második dolog pedig az, hogy a második hiba, amit elkövetnek, pedig az engedetlenség. Mert nagyon érdekes az, hogy látjuk azt, hogy ők maguk is felismerték, hogy a tisztátalan lelkek engedelmeskednek Jézusnak. A tisztátalan lelkek engedelmeskednek Jézusnak. És hogyha azt látjuk, hogy egy ilyen hatalmas, erőteljes lélek engedelmeskedik Jézusnak, akkor bizony felvetődik a kérdés, hogy és mi miért nem engedelmeskedünk? Minket mi tart vissza attól, hogy engedelmeskedjünk? És ők itt is csak felismerték ezt, hogy az engedelmesség megvan a lélekben, de ezt nem vetítették ki a saját életükre, és nem ismerték fel azt, hogy bizony, ahogyan a tisztátalan lelkek engedelmeskednek, hogy mi is engedelmességgel tartoznánk Jézus felé. Felismerték Jézus hatalmát, azt mondják, hogy olyan hatalma van, korábban a szakasz elején is azt mondják, hogy hatalommal tanít, de ők nem hajlandók alávetni magukat ennek a hatalomnak. Nem hajlandók ez a hatalom alá menni, hanem ők azt mondják, hogy nagy hatalma van, de én külön állok ezen, én kívül állok ezen. És ez a két hiba, amit elkövetnek, hogy nem bizalommal fordulnak hozzájuk, vagy Jézus felé, és nem engedelmességgel fordulnak Jézus felé. És ez a két dolog olyan, amit nekünk is el kell gondolkodni. Hiszen, ahogy mondtam is, mi hasonlók vagyunk ehhez a zsinagógai közösséghez olyan szempontból, hogy látjuk Jézus munkálkodását. A Bibliából is tapasztaljuk, megértjük Jézus munkálkodását. Látjuk az ő hatalmát, látjuk az ő dicsőségét, látjuk azt, hogy minden engedelmeskedik neki. De az a kérdés, hogy aztán ebből mi formálódik bennünk. Hogy egy puszta ismeret, hogy tudjuk, hogy Jézus mit tett, tudjuk, hogy ő kicsoda, vagy elkezd formálódni bennünk a bizalom, és elkezd formálódni bennünk az engedelmesség. Mert Jézus erre hív. Arra hív, hogy bízzunk benne. És arra hív, hogy engedelmeskedjünk neki. És látjuk azt, hogy tulajdonképpen ezzel így véget is ér a történet. Jézus megy tovább, az ő híre elterjed az egész környéken. És azt kell mondjuk, hogy ez a történet akkor így kerek egész. És láthatjuk benne ezt a tisztátalan lelket, aki aztán szintén eltűnik. Másik esetben talán szintén a gadaraiaknál ott a lelkek még tovább mennek. De nagyon érdekes azt látni, hogy ez a démoni megszállottság, vagy ez az ördögi munkálkodás, ez tényleg ilyen rejtélyes, ahogyan ezt beszéltem is az elején, hogy ezt talán nem enged Isten annyira mélyen betekinteni ebbe, talán nem véletlenül. De mégis azt látjuk, hogy ez a történet nem erről szólt. Nem a démoni megszállottságról szólt, hanem továbbra is Jézusról szól. És az ilyen szakaszokat, amikor előveszük, hogy rejtélyes dolgok vannak benne, érdekes dolgok vannak benne, akkor sem szabad elfelejtenünk azt, hogy mégis a középpont, az maga Jézus. Ő az, akire mindig figyelhetünk. Ő az, aki a figyelem középpontjában kell, hogy legyen. És ezt nem szabad itt sem figyelmen kívül hagyni. Hogy ez nem a megszállott emberről szólt, hanem Jézusról szólt. Így ez alapján szeretnék két kérdést hozni elétek, amelyen érdemes ma elgondolkodni. Bátorítalak titeket, hogy ezt írjátok föl, bátorítalak, hogy vigyétek magatokkal, és a héten gondolkodjatok rajta. Ez az ige szakasz alapján. Az első kérdés, amelyet megfogalmaztam, az úgy hangzik, hogy a mi életünk alátámasztja-e a bizonyságtételünket? A mi életünk alátámasztja-e a bizonyságtételünket? Láthatjuk azt, hogy Jézus nem engedte ezt a lelket bizonyságot tenni, más esetben pedig látjuk azt, hogy a megszabadított ember mégis bizonyságot tehet. Tehát gondolkodjunk el azon, hogy mi hogyan állunk a mi saját életünkkel, hogyan állunk a bizonyságtételünkkel. A mi életünk alátámasztja a mi bizonyságtételünket. A második kérdés, amit megfogalmaztam, az, hogy mi tart bennünket vissza a bizalomtól és az engedelmességtől Jézusnak. Mi tart minket vissza a bizalomtól és az engedelmességtől Jézusnak? Itt beszéltünk arról, hogy hogyan is reagáltak a zsinagógai közösségben, és hogy mindez, amit tapasztaltak, amit láttak, az bizony bizalmat és engedelmességet kellett volna, hogy generáljon bennünk. De érdemes elgondolkodni, hogy vajon a mi életünkben hogyan állunk ezzel a két kérdéssel. Így csendesedjünk el, és vigyük ezeket Isten elé. Istenünk, leborulunk előtted, és magasztalunk téged azért, aki vagy, és amilyen vagy. Magasztalunk és dicsőítünk, hiszen te vagy a királyok királya, te vagy az uraknak ura, és te mindenek felett való vagy. Te szent vagy, és a te szentséged az egyedülálló, az fenséges, az dicsőséges. És dicsőítünk téged, mert így mégis lehajoltál hozzánk. Mégis közösséget vállaltál velünk a te fiadon keresztül. Köszönjük, hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy ő a bűneinkért szenvedjen, hogy ott halljon meg, ahol nekünk kellett volna. Azért, aminek nekünk kellett volna. És köszönjük, hogy az ő halála és feltámadása által megtisztulhatunk a mi bűneinkből, és közösségben lehetünk veled. És szeretnénk ezt a közösséget napról napra jobban megélni. Szeretnénk figyelni rád, mint hűséges gyermekeid. És köszönjük azt, hogy neked van hatalmad a világon mindenen, a tisztátalan lelkeken is, a lelki világon, a fizikai világon, és ezért szeretnénk így leborulni előtted, és a te hatalmadat látva bízni benned. És kérjük azt, hogy ez a bizalom formálódjon tovább engedelmességé, hadd tudjuk megtenni azt, amit te vársz tőlünk. Köszönjük azt, hogy te arra hívsz bennünket, hogy bizonyságot tegyünk rólad, hogy a te cselekedeteidet, a te nagyságodat, azt hirdessük mindenkinek a környezetünkben, de csak kérlek azt, hogy az életünk az igazodjon mindehhez. Kérlek azt, hogy tudjunk hiteles bizonyságtételeket megosztani másokkal. Hadd legyünk így jó szolgáid. Szükségünk van rád mindezekben. Áldott legyen a te neved. Jézus nevében. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.